Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Kihirdette a keretét az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A nemzeti együttes Szoboszlai Dominik nélkül lép pályára az EB-n, a portugálok, a franciák és a németek elleni csoportmérkőzésen. Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a jövő hét pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott 26 fős keretéből. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden az ausztriai edzőtáborban hirdette ki a végleges keretét.
Penso che tutto sia andato nel migliore dei modi, tutto nei minimi particolari, voglio dire.
Az edzőtáborban minden a lehető legjobban alakult, kiválóan felszerelt helyszínen dolgozhattunk. Még az időjárással is szerencsénk volt, így nyugodt körülmények között tudtunk edzeni. Azt tudni kell, hogy ez most egy szezonvégi edzőtábor, ahol más jellegű munkát tudunk végezni, mint évközben, hiszen hosszú idényen vannak túl a játékosok. A célunk az volt, hogy megtartsuk a futballisták szezon végi erőállapotát.
Non ci sono stati grossi intoppi e tutto è proceduto e è andato avanti nel migliore dei modi.
A szakvezető a korábban sérült Szoboszlai Dominik kieséséről azt mondta, pár edzés után látható volt, hogy nincs teljesen rendben a lipcsei futballista.
Abbiamo visto in questi giorni di allenamento che Dominik non è in forma, non potrebbe giocare soddisfacentemente neanche.
Dominik nincs olyan állapotban, hogy akár pár percet is pályára tudjon lépni. Ő a magyar labdarúgás legnagyobb tehetsége, ezért nagyon fájdalmas, hogy nem számíthatunk rá az Európa-bajnokságon. Egy nagyon fiatal játékosról van szó, akinek nagy szüksége lett volna az EB szereplésre, de sajnos nincs jó állapotban, nekem pedig a magyar válogatott szempontjait kell figyelembe vennem. Nem volt kegyes hozzánk a sors, hiszen Szoboszlai Dominik mellett tavasszal a másik fontos középpályásunk, Kalmár Zsolt is súlyos sérülést szenvedett. Ráadásul a legerősebb EB csoportba kerültünk, de én bízok a csapatomban és a játékosok egyéni képességeiben.
Nei giocatori che ci sono e nella loro capacità di fare squadra, oltre che nelle loro qualità individuali.
Az olasz szakember kitért arra is, hogy a csapat Szoboszlai Dominik és a sérült Kalmár Zsolt távollétében milyen felállásban játszhat majd a csoport riválisok ellen.
Sì, potrebbe capitare, come no. Abbiamo sette centrocampisti, ne giocano tre. Io così a occhio, da allenatore della nazionale ungherese, dico.
Számolni kell azzal, hogy a hét középpályásunk közül csak három léphet egyszerre pályára. Számolni kell azzal, hogy a hét középpályásunk közül egyszerre csak három kaphat szerepet. Ha olyan ellenfelek ellen kell pályára lépnünk, mint a francia Kanté, a portugál Bruno Fernandes vagy a német Goretzka, akkor sokat kell futnunk, lépést kell velük tartanunk. A taktikáról az ellenfelek játékstílusának ismeretében döntünk majd. Ha emlékeznek, a Ferencváros három középpályással, de belső középpályások nélkül állt fel a Bajnokok Ligája csoport körében. Lehet, hogy mi is ezt követjük, de igazodni kell az ellenfélhez is. Ráadásul azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a következő három EB mérkőzésen 20 olyan játékos ellen lépünk pályára, akik részt vettek a Bajnokok Ligája elődöntőjében.
Esempio, faccio un esempio, qui tanto siamo tutti ungheresi e quindi il Ferencváros lo seguono tutti, giusto? In tre partite giocheremo contro 20 giocatori che hanno giocato le semifinali di Champions League.
Időközben a német sajtóértesüléseket cáfolva Eszterházi Mátyás, Szoboszlai Dominik menedzsere elmondta, a játékos nem azért maradt ki, mert kiújult a szemérem csontgyulladása. Hozzátette, minden a terveknek megfelelően halad, Szoboszlai lába rendben van, folytatja a rehabilitációt, de sajnos nem tudott olyan állapotba kerülni, hogy egy ilyen tornán hasznára legyen a válogatottnak. A nemzeti együttes pénteken Ciprussal, majd jövő héten kedden Írországgal játszik felkészülési mérkőzést a budapesti Szusza Ferenc stadionban. A magyarok az EB csoportkörében június 15-én a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbajnok franciákat fogadják a Puskás arénában. Majd június 23-án a németek vendégei lesznek Münchenben a záró fordulóban. A sérüléséből még nem teljesen felépülő Szoboszlai Dominik december végén szerződött Salzburgból Lipcsébe, de szemérem-csont gyulladása miatt eddig nem tudott bemutatkozni a németeknél. A lipcsei klubnak a 20 éves játékos sérülése mérhető veszteséget okoz. Kérdés, hogy erre vonatkozóan mit rögzítettek a játékos átigazolási szerződésében, mondta az Inforádió által megkérdezett sportközgazdász. Virányi Zsolt kérdezte Dénes Ferencet.
A felelősségi viszonyok elég pontosan körülírhatók, hiszen hogyha a játékosnak, amikor a szerződéskötés pillanatában volt ilyen sérülése, akkor arról tudnia kellett a szerződő feleknek, és erről rendelkezniük kellett. Ez általában úgy működik, majdnem, hogy azt mondom, hogy szinte kötelező jelleggel, hogy a játékos nem láthatatlanba veszi meg a játékjogot, bocsánat, sosem a játékos veszi meg, hanem a játékjogot nem láthatatlanba veszik meg, pláne különösen a kiemelkedő összegről van szó, hanem egy alapos egészségügyi vizsgálat előzi ezt meg. Az egészségügyi vizsgálat függvényében írják alá a szerződést. Tehát ha a kockázat akkor ismert volt, akkor erről rendelkeznie kellett a szerződésnek, és meg kellett osztania a kockázatot a két fél között. Amikor a szerződés pillanatában nem volt ez a sérülés, és ezt utána szerezte, vagy utána jött edzésen, vagy akkor újult ki, vagy nem volt látható a spech, de hogyha a szerződés kötés után merült fel ez a probléma, és erről nem rendelkeztek, vagy nem volt előzetes tudomásuk, akkor az pedig a mostani a játékjogát birtokló cégnek, a Lipcsének a felelőssége, és neki kell ezt kezdeni.
Ausztriából, Németországban Lipcséhez nem csak Szoboszlai Dominik került, és mi ugye annyit tudunk, hogy amikor januárban kiderült, hogy nem léphet pályára Szoboszlai Dominik sem a bajnokságban, sem aztán a bajnokok ligájában, hogy ez már korábban az osztrák klubjában is felmerült, mint probléma, tehát ott is nehezítette a játékát.
Bármilyen baráti klubokról van szó, vagy az, hogy most tulajdonosi körhöz tartozó klubról van szó, azért általában ezek elszámoló egységek, tehát azért a menedzsment eredményeket kell produkálni. Eredményeket nem csak a pályán, hanem gazdasági értelemben is, és általában azért a gazdasági menedzsmentet ez szokta érdekelni. Tehát, ha itt most veszteség keletkezik, és azért a szoboszlai játékjogán veszteség keletkezik, hiszen nem játszik, nem termeli a gólokat, és ezáltal a bevételeket nem tudják olyan mértékben eladni a mezeit, ahogy az kellene, nem annyira vonzó a Lipcse, mintha ő játszana, tehát ennek mérhető veszteségei vannak, azt valahova a veszteség rovatból be kell írni. Az már egy nagyon fontos kérdés, hogy a Lipcse futballvállalathoz, vagy a Salzburg futballvállalathoz írott fel ezeket a veszteségeket, mert annak a menedzsmentnek a teljesítményét rontja ez a veszteség. Ha tulajdonos azt mondja, hogy érti, hogy ez a probléma jelen volt, de nem akarta a játékjogot kitenni a piacra, mert félt, hogy a Szoboszlait elviszik, pedig neki más tervei vannak vele, így csatornázta át egy másik tulajdonában lévő futballvállalathoz, tud erről a kockázatról, és valamilyen módon ezt ő a menedzsment felé rendezi, tehát azt mondja, hogy érti a veszteséget, el tudja fogadni, ez nem rontja az ő szemében a menedzsment teljesítményét. De ettől még a keletkező veszteség, ami még egyszer mondom, ez lehet az elmaradt haszon, a kimaradt lehetőség kára is, ezt valahol számba kell venni, hiszen professzionális futballvállalatokról beszélünk.
Mégis hol akkor a határ? Hol húzódik a határ itt a vásároló klub? Felvetheti azt, hogy akkor hibás árut vett meg?
Igen, felvethető, és a kérdés az, hogy abban a pillanatban, amikor a szerződést aláírtak, tudtak róla vagy nem. Ha rejtett kockázatról van szó, és elhallgatta a játékjogot birtokló eladó cég, akkor ez ügyben kártérítés kérhető. Ha pedig tudott volt, vagy valamilyen módon ezt a kockázatot jelölték, és megvizsgálta az orvosi stáb, és akkor úgy ítélte meg, hogy ez nem akkora kockázat, vagy kezelhető kockázat, akkor nem vonható kérdőre az úgymond a játékjogot eladó fél. Akkor viszont teljes mértékben a Lipcsének kell kezelni. Hát szerintem ez nem egy extrém eset. Hát extrém eset az volt, és bocsánat, hogy ilyen morbid vagyok, mint amikor az a játékos, akinek a játékjogát megvette egy klub, és aláírtak a szerződést, és indult az új helyére, A pontból a B pontba, és repülőgép szerencsétlenséget szenvedett az adott pillanatban. Az egy extrém eset. Tehát az egy ilyen tényleg Viszmajor jellegű probléma, bírósági ügy is lett belőle.
Dénes Ferenc sportközgazdászt hallották. A Chelsea 1-0-ra győzött a Manchester City ellen a labdarúgó bajnokok ligája portói fináléjában. Így a londoni együttes másodszor diadalmaskodott a legrangosabb európai kupasorozatban. A londoniak sikerével Löw Zsolt is bajnokok ligája győztesnek valhatja magát Thomas Tuchel másodedzőjeként. Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával beszélgettem. Te hogy láttad, mi eredményezte azt, hogy végül a londoniak egy góllal, ha nem is simán, de végül is meggyőzően megnyerték ezt a mérkőzést?
Az kétségtelen, hogy a Chelsea akarata érvényesült, különösen az első gól után, vagy az egyetlen gól után, amikor hát azért a Chelsea volt kényelmesebb helyzetben. Igaz az, hogy így utólag, mert hogy futballban ugye mindent az eredmény minősít, egy kupadöntőben különösen, és hát így utólag fel lehet róni a Gazgardiolának, hogy az angol sajtó meg is tette egyébként, hogy miért hagyta ki mind a két védekező középpályását, miért nem játszott Rodri vagy Fernandinho közül legalább az egyik a kezdő Sipsótól, vagy hogy miért állított olyan pozícióba Gündoğant és Kevin De Bruyne-t, ami számokra kicsit szokatlan volt, miért vitte túlságosan a szélre Sterlinget. De hát azt gondolom, hogy azért nagyjából hasonló felállítása van, nagyjából ugyanezekkel a játékosokkal a City nyert mérkőzéseket. Tehát, hogyha most megnyerte volna ezt a meccset, nem róna ezt fel senki Guardiolának. Könnyű lenne talán azt a következtetést is így levonni, tekintettel arra, hogy a Bajnokok Ligájában ugye 2011 óta nem nyer, és most volt az első alkalom azóta, hogy döntőt játszhatott egyáltalán. Viszont más sorozatokban nagyon jól szerepel, hogy hát mondjuk a hosszabb sorozatokban, ahol még inkább kijön a hosszú sorozatban egy csapat reális teljesítménye, ott a City mindig a legjobbak között van, a döntőkben pedig nem annyira, vagy a kupa sorozatban, de ez inkább a nemzetközi porondra igaz, hiszen a City, pedig csak az angol liga kapát mondom, legutóbbi 4 alkalommal mindig megnyerte Guardiolával. Ez volt az első alkalom, hogy a Cityvel egy nagy döntőt elvesztett, úgyhogy kétségtelen tény, hogy azért ez neki is nagyon rosszul jött, és a Citynek is. Én úgy tartottam, hogy azért ahhoz, hogy a Cityt igazából Európa legjobb között emlegessék, és nagy korszakról beszélünk, azért kellett volna a Bajnokok Ligája győzelem. Így azt gondolom, hogy egy picit olyan a helyzet, mint a Paris Saint-Germain-nel, hogy mindenki elismeri, hogy bármikor bármit nyerhet, nagyon jó a játékos állománya, de nincs meg a Bajnokok Ligája győzelem. Ami Tuchelt illeti, nyilván csak elismerés illetheti. Ugye még azt a kérdést is föl lehet tenni, most melyik volt akkor a legjobb angol csapat 2021 tavaszán, hiszen nyilván ugye emlékszünk mindannyian a Manchester City nagy szériájára, azt, hogy 4 sorozatban is vagy győzött, vagy legalább az elődöntőbe jutott, illetőleg egyben még döntőbe. De hát mégiscsak a Chelsea 3-ból 3-szor legyőzte Thomas Tuchellel a kispadon, ez azért egy kicsit árnyalja a választ.
Thomas Tuchel a télen érkezett a londoni együttes kispadjára. Mennyit és miben változott a Chelsea játéka az ő irányításával?
Azt nyilván ugye könnyű észrevenni, hogy a csapat eredményesebben játszott a megszerzett pontokat tekintve. Ezt annak is köszönhet, hogy eredményesebben, sikeresebben védekezett, kevesebb volt kapott, és a személyi összetétel tekintve is változott. Elsősorban a német játékosok teljesítménye javult fel. Erre ugye azt mondják, hogy azért is, mert ugye Tuchel nagyon könnyen és jó szót értett velük. Antonio Rüdigernek úgy szerepe van, aki ugye alig játszott ősszel, Tuchel pedig abban a pillanatban, hogy oda szerződött, leült vele beszélgetni, elmondta neki, hogy talán igazságtalanság Zumával szemben, de ő Rüdigert favorizálja, hiszen őt ismeri jobban a német futballból, Rüdiger pedig abszolút élt ezzel a lehetőséggel. Havertznek a felfutása szembetűnő, nyilván meg is koronázta az idényét azzal, hogy a Bajnokok Ligájában a győztes gólt ő szerezte, mégiscsak a klubtörténet legdrágább játékosa szerezte a Bajnokok Ligája győzelmet hozó gólt. És hát ugye Timo Werner a nagy kérdés, aki hát rengeteg kritikát kap azért, mert nagyon sok helyzetet kihagy, ez kétségtelen. Ugyanakkor, hogyha a kanadai listát nézzük, tehát a gólok, gólpasszok mutatóját, akkor azért a 2020-2021-es idényben ő a Chelsea legjobbja.
A fiatalok szerepét itt említetted, nyilván sokra hivatott játékosokról van szó, de ebben a sikerben, illetve a tavaszi eredményességben és a Chelsea feljavulásában mekkora szerepe van a szakmai stáb többi tagjának, nevesül a magyar Löw Zsoltnak, akinek a munkáját nyilván elismeri Thomas Tuchel, hiszen már nem az első alkalommal dolgoznak együtt, Párizsból is hozta magával a londoni csapathoz. Tényleg az ő munkája miben nyilvánul meg, mennyit tud ő hozzátenni ehhez a sztár csapathoz?
Részben közhelyeket lehet rám mondani, ami azért persze igaz a mostani esetre is. Nevezetesen arra gondolok, hogy azért a ma egy futballcsapatot vezetni szakmai értelemben, az nem egy egyszemélyes feladat, mindenütt stábok dolgoznak, és ezekben a stáboknak mindenkinek megvan a nagyon fontos szerepe. Az más kérdés, hogy a döntő szó, és ebből kifolyólag a felelősség, az elsősorban a menedzseré vagy a vezetőjé, attól függ, hogy milyen csapatról beszélünk, angol csapatoknál menedzsernek emlegetjük, más csapatoknál vezetőedzőnek. Löw Zsoltnak a szerepe nagyon fontos, nyilván Tuchel azért viszi magával most már mindenhova, mert nagyon elégedett az ő munkájával. Azt is ugye lehet tudni, hogy Lövnek nagy szerepe van a játékosokkal való kapcsolattartásban. Hallható is volt tőle valahol, hogy hát neki nem kell hála Istennek a három lépés távolságot betartani, mint ahogy ugye Tuchelnek igen. De hát nyilván ez csak egy része az ő munkájának. Hát nagyon érdekes volt, amit arra a kérdésre válaszolt nemrégiben az M4 Sportnak nyilatkozva, hogy tervezi-e vagy szeretne önálló munkát vállalni, vezetőedzői munkát vállalni a közeljövőben. Ez azért érdekes kérdés, mert mondta, hogy nyilván nagyon megtisztelő lenne, de egyenlőre úgy tűnik, és hát nyilván az a realitás, hogy ilyen szintű csapatoknál csak a stábtagjaként dolgozhat. A Chelsea-nél abszolút a stábtagja, ugye Thomas Tuchel a vezetőedző, Tuchelnek egy hasonlóan régi segítőjárnó, Michels, szintén egy német edző, az első számú segítő, és aztán mellette dolgozik még a Chelsea-nél Löw Zsolt, Joe Edwards és Anthony Barry. Van egy videóelemző, szintén német, Benjamin Weber, és vannak kapus edzők, akik között ott van, Enrique Ilario, aki régi bútordarab, még Mourinho szerződtette Tartali kapusnak. Én azt gondolom, hogy ez egy jó stáb, milyen is lenne egy olyan stáb, amelyik két éven belül egyszer a Bajnokok Ligája döntőjébe vitt csapatot, másodszor pedig meg is nyert a Bajnokok Ligáját egy másik csapattal, és hát ennek tényleg integráns része Löw Zsolt.
Több változás is volt itt a top csapatok kispadjain, ami nyilván összefügg a Bajnokok Ligája szezonnal is, illetve a bajnokságok eredményeivel is. Összességében, hogyha visszatekintünk erre a bő fél évre, akkor úgy te melyik csapattól, játékostól, edzőtől vártál többet, vagy esetleg ki okozott pozitív meglepetés számodra ebben az idényben?
Hogyha nézünk 5 bajnokságot, és nézünk 2 nemzetközi kupasorozatot, az ugye 7 győztes, az 5 topliga és a Bajnokok Liga, illetve az Európa Liga tartozik el körbe, és ezt a 7 sorozatot 7 különböző csapat nyerte meg. Ez részben azért azt is mutatja, hogy az hozzátéve, hogy ha az előző idény 7 győztesét nézzük ugyanezekben a sorozatokban, akkor összesen egy csapat, a Bayern München az, amelyik ismételni tudott. Ez ugye azt jelenti, hogy azért egyrészt azért részben ez a meglepetések szezonja is volt, mert nyilván találhatunk rá okot a koronavírus fertőzés, az erőltetett menetelés, a hazai pályának a leértékelődése, vagy ha úgy tetszik, az idegenbeli pályáknak a félértékelődése az eredményeket tekintve. De az kétségtelen, hogy valamelyest úgy tűnik, mintha változtak volna az erőviszonyok. Ha azt nézzük, hogy a meglepetések közül melyik volt a legnagyobb, hát nyilván ugye az, hogy a Bayern megnyerte a bajnokságot, ez nem meglepetés. Az, hogy Lewandowski megint az európai futball egyik, sőt most nem kivételesen, most már ellentétben az előző szezonban aranycipőse is lett, Bundesliga rekordot döntött, ez abszolút pozitívum. Az angoloknál a Manchester City elsősége szerintem nem meglepetés, azért ha a szezon előtt megkérdeztek volna bárkit, és azt mondják neki, hogy a Manchester City lesz a bajnok, biztos, hogy nem mondja azt, hogy ó, ilyet még nem is gondoltam volna. Ugyanakkor december 19-én még csak a 8. volt a City a bajnokságban, onnan indult fölfelé egy minden sorozatot beleértve 21 mérkőzéses győzelmi sorozattal, úgyhogy a tavasz aztán meghozta a Citynek, akár a 4 nagy trófea megnyerésének lehetőségét is, mint tudjuk, ebből 2 lett, és hát ráadásul azt hiszem nincs benne ebben a kettő megnyertben az, amit Guardiola leginkább szeretett volna. A franciák abszolút meglepetés a Lille-nek a győzelme, a Paris Saint-Germain nem maradt, és a Paris Saint-Germain rossz szezont futott, tehát hogy ahhoz képest, hogy az előző idényben gyakorlatilag a Bajnokok Ligája ezüstére mellett mindent megnyert, ez a mostani egy sokkal gyengébb szezon. Spanyoloknál ugye az Atlético Madrid fordított idényt produkált, mint a Manchester City abban a szempontból, hogy az ősze volt jobb, nem a tavasza, de végül a Real Madrid és a Barcelona is annyi pontot veszített el, hogy az Atlético bajnok lett az utolsó fordulóban. Ott azt hiszem, hogy Luis Suárez személyét kell kiemelni, akit elküldtek a Barcelonától, és hát meglehetősen fényesen visszavágott ezért. És akkor még nem beszéltünk az olasz bajnokságról, ahol megtört a Juventus sorozata. Andrea Pirlo személyében egy játékosként, zseniális edzőként, tapasztalatlan szakvezető irányította a csapatot, amelyiknek azért, ha így visszanézek a szezonra, azt kell mondjam, hogyha a bajnoki helyezéseket is nézem, hogy igazából reális esélye a bajnoki címre. Hát csak addig volt, ameddig olyan kicsi volt a különbség a csapatok között, hogy a Juve is nyerhetett volna, de a Juve nem becsetett a bajnokságban eléggé érdekes és váratlan módon. Az Inter szerezte a csapatok közül, a top ligás csapatok közül a legtöbb pontot, és az Internél lehet a legnagyobb felfordulás a bajnokcsapatok közül a nyáron. Ugye Antonio Conte már távozott, elképzelhető, hogy a kulcsjátékosok közül többen is távoznak, azért, mert a vezérkar már bejelentette azt, hogy legalább 80 millió euró értékben el kell adni játékost a költségvetés egyensúlyba hozása érdekében. Ha már a távozásokról beszélünk, akkor nyilván nagyon sokan fogják azt figyelni, hogy kikerül a Real Madrid kispadjára az idején Zidane helyére, most csak azokat mondom, amelyek még nem dőltek el. Ugye az már tudjuk, hogy a Juventusnál például Max Allegri veszi vissza a csapatot. Noha én azt hiszem, hogy szívemélyen mindenki biztosra veszi, hogy Lionel Messi marad és meghosszabbítja a szerződését a Barcelonába. Alig, hanem ezt vetíti előre Sergio Aguero-nak az érkezése is. De hát ameddig nincs aláírva és bejelentve ez a szerződés, addig mindenki azért egy kicsit bizonytalanságban van. Azt jól mutatta a 2020-2021-es idény, hogy hiába jár Lionel Messi a 34. évében, és amikor megkezdődik már a szezon, akkor már a 35. évében fog járni, hogy a sikeres Barcelona mindig elképzelhetetlen nélküle.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel pedig véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.